Isten hozott benneteket. És kicsit bajba vagyok, mert egy feladattal kezdtem volna. De az többen kéne, hogy itt legyetek. És én mindenki hozzon magával még valakit. Nem. Nem. Kicsit másképp csinálom. Csináljuk. Van nálatok Biblia? Biblia van nálatok? Akkor kérlek, hogy lapozzatok oda 1 Korintus 12-höz. És ha vasárnapi iskolában lennénk, akkor most hoztam volna valami kis ajándékot magammal. De nem vagyunk vasárnapi iskolában. És nem ezért nem hoztam, hanem nem tudtam már bemenni a boltba. Sajnálom. Pedig akartam hozni egy kis meglepetést nektek. Majd legközelebb. Nyugodtan gyere előrébb. Félsz tőlem, tudom. Oké. Hányan kaptatok már ajándékot valamikor? Szia! Oké, nem olyan rossz az arány. Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, csak hálát adunk azért, hogy itt lehetünk, Uram. És te csak azért vagyunk itt, hogy halljunk tőled. És te csak meg akarjuk magunkat alázni előtted, Uram. Kérünk, hogy adj nekünk egy megtört, befogadó szívet, Urunk. Szükségünk van a te érintésedre. Szükségünk van arra, hogy halljunk, Uram, tőled személyesen. Te csak köszönjük ezt a kiváltságot, Uram, hogy itt lehetünk. Én szeretnénk csak kicsit többet megérteni Krisztus testéről, Uram. Kérünk, hogy taníts minket ma, Urunk. Szólj hozzánk. Nyisd meg a füleinket, Uram, a szíveinket. És kent fel a te igédet, Urunk. A te drága nevedben. Ámen. Szóval, hogy lapozzatok kérlek oda 1 Korintus 12-höz. És szeretném, hogyha elolvasnátok az első verstől egész a 11. versig. És hogyha elolvassátok, akkor csak kérlek, hogy egy percre gondolkozzatok el ezeken a verseken. miről beszélnek ezek a versek? Mit gondoltok ti? És ez csak egy bevezető gondolat, de szeretném, hogyha kicsit ti is aktívak lennétek. Mit gondoltok ezekről a versen? Miről szól ez a rész? Egyszerűen összefoglalva. Igen, másról még, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó válasz, amit Gyula mondott, de miről beszélnek még ezek a versek? Azt gondolom, beszélnek az ajándékokról is, nem? Isten az ajándékokat és ma Krisztus testéről szeretnénk beszélni. De azt gondolom, hogy elválaszthatatlan ez a téma arról, hogy az ajándékokról ne beszéljünk. Mit teszel azzal, amikor kapsz egy ajándékot? Mit teszel azzal, amikor kapsz egy szép csomagot? Mit csinálsz vele? És hogyha egy játékautót kapsz, azt is megeszed? Oké. Szóval, hogy kapunk ajándékokat, és már, hogy te mire kaptatok már ajándékot? Isten itt ebbe a részbe, és nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni. De arról beszél itt, hogy Isten mindenkinek ad ajándékot, minden hívőnek ad egy ajándékot, legalább egy ajándékot. Úgyhogy abban biztos lehet, hogy van egy ajándékod. De egy kicsit más, mint a világban, amikor kapunk egy ajándékot. Mert van benne sok közös. Mert az ajándékot az te kapod, és az a tiéd. Igaz? Jó esetben. De ha nem így van, akkor az nem ajándék. Úgyhogy te kapod az ajándékot. De mi a célja az ajándéknak? Igen. 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 Ez az a mód, ahogy kapjuk a világban az ajándékot, és ez a mód, ahogy kapjuk Istentől az ajándékot. Valami, amiben van öröm, ami az enyém, ami a személyes. Ha ajándékot akarsz valakinek venni, akkor nem, ha ismered azt a szemét, akkor megpróbálsz valami olyan ajándékot venni neki, amit tudod, hogy tetszik neki. Amit tudod, hogy tud használni. Nem csak úgy bemész a boltba, aztán leakasztasz az első dolgot, ami eszedbe jut, vagy amit meglátsz, megveszed. Tehát ott volt a 22-es cipő, és hazaviszed a fiadnak, akinek 43-as lába van, szép rózsaszín. Tessék, neked hoztam ajándék. Nem ezt tesszük, nem? Hanem ha tudom, hogy a zöld a kedvence, és bemegyek a boltba, cipőboltba, és látok egy gyönyörű zöld cipőt, És ismerem a lábát, és tudom, hogy nagyon szeretne egy igazi focis cipőt. Akkor válogatok, és megkeresem, melyik az, amelyik legjobban illik hozzá, amelyiknek a legjobban örülne. És ugyanígy van, amikor Isten az ajándékokat adja nekünk, személyre szabott. Nagyon személyes. De mi a célja az ajándéknak, amit kapunk Istentől? Így van. Ez, amiben nagyon különbözik más, attól, amit megszoktunk a világban. Hogy az ajándékot addig azért kaptam, hogy én használjam a saját élvezetemre, vagy a saját tetszésemre. De Istentől az ajándékot, azt azért kapjuk, hogy másokat megáldjunk vele. Mind a mellett, hogy minket is megáld. De nagyon is nem öncélú ez az ajándék, hanem ez másokért van. És nem ezzel akartam kezdeni, de olvassuk el Efézus 2-ben. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a szellem által. A 22. versig olvastuk. 19-től igen. És Krisztus testéről beszél, arról, hogy Krisztus építi az egyházat sok részből. Krisztus testének sok része van, és ezt fogjuk igazándiból megnézni. A 1 Korintus 12:27-hez szeretnék eljutni talán, ami beszél arról, hogy tagok vagyunk rész szerint. És itt van, ami engem nagyon megáld, azt mondja, hogy az utolsó versben, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává. Együtt. Nem külön-külön, hanem együtt. Egy test vagyunk. És itt olvastátok 1 Korintus 12-t, elkezdtétek olvasni, és szeretném, hogyha tovább olvasnánk. A 12. verstől, mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Azt mondja, hogy mint a test. Szeretem ezt a hihetetlen jó illusztráció. A test. Egy test. De sok. Nézzetek végig magatokon. Rengeteg rész. Új perc, köröm. Isten hozott. Kézfej, inok, erek, mindenféle testrésze, rengeteg. Tegnap este ezen gondolkoztam, amikor így erről már sokszor beszéltem, szeretek Krisztus testéről beszélni, Krisztus testéről gondolkodni. És sokszor gondolkozom ezen az illusztráción, és eszembe jut a kézfej, a láb, néhány testrész. De igazándiból megszámlálhatatlan. Rengeteg részből tevődik össze a testünk. Azt mondja, hogy mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagja pedig, noha sokan vannak, mégis mint egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert vannak közöttünk zsidók és nem zsidók, rabszolgák és szabad emberek is, de ugyanaz a Szent Szellem merített be bennünket, hogy ezáltal egyetlen testé egyesítsen. Ugyanazt a Szent Szellemet kaptuk, hogy igyunk belőle. Az emberi test sem egyetlen testrészből, hanem sokból áll. A 13-14-es verset olvastam el. Ezt a gondolatot folytatja. És itt mond néhány dolgot, azt mondja, hogy mert vannak közöttünk zsidók és nem zsidók. Mindenféle ember van. Különbözőek vagyunk. Nem egy népcsoport, nem egy korosztály, csak nézzünk itt, mert nem vagyunk most túl sokan itt. De igazándiból ezt mindig megkérdezem. Hányan vagyunk itt? Egy. Egy. Egy test vagyunk. Tehát különböző származásúak vagyunk, és aztán azt mondja, hogy rabszolgák és szabad emberek. Mindenféle rangú, korosztályú, korú, teljesen különböző. Nincs igazándiból, ha nagyon akarsz keresni, természetileg nézzük. Elmész egy Forma 1-es klubba, akkor ott találsz közöst az emberekbe. Körbenézel, és mindenki érdeklődik a Forma 1 után. Elmész egy csillagászati szakkörbe. Találsz valami közöset bennük. Hasonló érdeklődésű emberek. És ha körbenézel, akkor valószínűleg hasonló szituációból, hasonló, hogy mondják ezt, nem jut eszembe ez a szó, intelligenciájú emberek. De ha bejössz a gyülekezetbe, akkor igen, egy ok miatt vagyunk itt igazándiból, ahogy azok az emberek is. De igazándiból nincsen sok közös bennünk. Mert nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Vannak több diplomás emberek, valószínűleg van olyan, akinek még a 8 osztályt se végezte el, ott vannak az egész kisbabák, és aztán ott vannak az egész fiatal idős emberek. Mindenféle. Ott vannak a magyar emberek, kínai emberek, lengyelek, románok, mindenféle emberek, amerikaiak, litvánok, törökök. És azt mondod, hogy mi ez? Tudod, mi ez? Milyen hely ez? Csupa különböző érdeklődésű, csupa teljesen más emberek, de mégis azt mondja, hogy de ugyanaz a Szent Szellem merített be bennünket. Egy szellemből iszunk, egy szellemben járunk, és ez olyan, mint a testünkben ott van a vér, ami átjárja az egész testet. És ugyanígy ott van a Szent Szellem bennünk. Tudod, a kezembe nem egy másik vér folyik meg a lábamba, hanem egy szív pumpálja mindenhová ugyanazt a vért. És az ott kering bennem. És minden egyes apró porcikát át kell járjon, Ha valahová nem jut el a vér, akkor meghal. Úgyhogy mindenhová eljut. És ugyanilyen a Szent Szellem, ami ott van közöttünk, ami összefon minket, és ami egyé tesz minket, és ez sokkal több, mint egy fociklub, vagy egy, mit tudom én, bármilyen csapat. Mert itt nem számít, hogy milyen ember vagy igazándiból, hogy honnét jöttél, hanem az, hogy egy szellem, egy test, és azt mondja, és ez nagyon szeretem ezt a verset, Efézus 4:16, és ezt nem a szokványos károli fordításba olvasnám el nektek, ami azt mondja, hogy a test pedig egészen Krisztustól függ. Efézus 4:16, nem tudom, mondtam-e. De a test pedig egészen Krisztustól függ. Ő kapcsolja és tartja össze annak részeit. Ahogyan minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az isteni szeretet által az egész test. Milyen ámulatos ez. Krisztustól függ az egész test. Krisztus a fej. Ő az, aki irányít minket. Ő az, aki vezet engem személyesen. Ő az, aki összerakja a testet. Nem csak úgy, amit olvastunk Efézus kettőben. Nem csak ilyen véletlenszerűen vagyunk itt. Amikor Isten elhívott téged, amikor elhívott ebbe a gyülekezetbe, amikor, és most nem csak erről a gyülekezetről akarok beszélni, mert Krisztus testennél sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb. Krisztus teste, az egyetemes test, amiben bele tartoznak azok a újjászületett hívők is, akik már több száz évvel ezelőtt éltek, vagy ezer évvel ezelőtt éltek. És azok is, akik még nem születtek meg. Az egyetemes testnek a részei vagyunk. Egy ámulatos dolog ez. Egy felfoghatatlan. De Krisztus személyesen téged elhívott ebbe a testbe, és belehelyezett. És ezen belül belehelyezett téged egy helyi gyülekezetbe. Engem belehelyezett a Biblia szól egyházba, és téged is. És nem véletlenül, hanem céllal. Ahogy olvastátok 1 Korintus 12 elején, hogy Isten adott ajándékot mindannyiunknak. Mindannyiunknak. Azért, mert mindegyikünknek nagyon fontos része van ebben a testben. Azt mondja, hogy ahogy minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az isteni szeretet által az egész test. Hallottátok? Minden egyes testrész a feladatát végzi. Célja van. Neked itt feladatod van, célod van, elhívásod van Istentől. Istentől személyesen. És ez a nagyszerű dolog, hogy nem a lelkipásztor rossz, aki tudod a feladatokat. Nem mondja meg senki, hogy mit kell csináljál. A pásztor beszél a látásról. Beszél arról, hogy mit szeretne. Mi a látása, mi az, amit Istentől kapott. Hogy merre megy a gyülekezet. De Isten téged személyesen hív el. Isten neked személyesen ad egy ajándékot, azért, hogy azt használjad. Úgyhogy beszéltünk arról, hogy a Krisztus teste az egy. Egy. És ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni. Hogy nem különálló tagok. És ezt nehéz megértenünk. Mert annyira különbözőek vagyunk. A városnak a különböző, vagy akár az ország, vagy világ különböző részein élünk. De mégis egyek vagyunk. És csak itt kitérnék egy pillanatra. Évekkel ezelőtt voltam kint Baltimore-ba. És még talán annyit elmondanék előzményként, hogy soha savá nem mentem egyedül. Mármint a családom nélkül, szüleim vagy testvérem nélkül. És nem ez volt a legeslegelső alkalom, de hogy én külföldre menjek, vagy messzebbre menjek, egy másik városban még nem volt egyedül. És nem sokkal tudok többet most sem angolul. Most már tudom, hogy yes, meg no. Tehát kimentem, és nem sokat értettem abból a nyelvből, amit beszéltek. De ez volt az első olyan élményem, ahol kimentem Amerikába. Volt egy egész hét, amikor vadidegen emberekkel voltam. Három vadidegen emberrel. Egy értelemben, akiket soha nem láttam azelőtt. Csak angolul beszéltek. Én meg csak magyarul beszéltem. És pár napra össze voltunk zárva egy autóba, meg egy szobába. És az életem egyik legnagyszerűbb élménye volt. Nevettünk, nem tudom, hogy beszélgettünk, de beszélgettünk. Nem tudom igazán, mi történt, de hihetetlen jó volt. És először éreztem úgy magamat, hogy nem akarok hazajönni, hogy jól érzem magamat, otthon vagyok. Elmentem itthonról, és hazaértem. Előtte mindig már két nap után már vártam, hogy már, még ha jól is éreztem magam, már haza akartam jönni. És ez volt az első, amikor nem akartam igazándiból, mert annyira jó volt ott. Mert annyira egyek voltunk, mert ugyanaz a szellem, mert ugyanaz a test, és hanem még nem voltál missziós úton, csak annyira jó elmenőre, és azt hiszem mindannyian voltatok missziós úton. De csak annyira jó elmenni Krisztus testébe, különböző helyekre, különböző városokba, különböző országokba. És csak közösségbe lenni. Olyan testvérekkel, akiket még előtte soha nem láttál. És mégis olyan, mint hogyha ezer éve ismernéd. Mert egy test vagyunk. Egy szellemből iszunk. És ez nem az, hogy ugyanabból a pohárból iszom. Hanem egy szellem táplál minket, és tanít minket. És formál minket. És mindannyiunkat ugyanarra a Krisztus képére formál minket. És köt össze minket. És ugyanaz a szellem van itt. Ugyanaz a szellem van Fehérváron. Ugyanaz a szellem van Szegeden, Debrecen, és nem akarok kihagyni városokat, úgyhogy nem folytatom. Baltimore-ba, a világ bármelyik táján, ahol a hívők ott vannak. Ugyanaz az egy szellem. Úgyhogy tagok vagyunk. 1 Korintus 12:27. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. mert részed van Krisztus testében. Helyed van. És aztán, ha visszamegyünk a 13-ig olvastuk a szemmel, illetve nem 14-ig. És utána azt mondja a 15. versről, ha azt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való. Vajon akkor nem lenne-e a testből való? És ha a fül azt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való. Vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogy akarta. Tag vagy rész szerint Krisztus testébe. És van egy ajándékod Istentől. És ez nem a tehetséged. Nem egy veled született tehetség feltétlen. Lehet az is. De azt hiszem a legtöbbször nem. Lehet az ajándékod bármi olyan, amire lehet, hogy most nem is gondolsz. De van egy ajándékod Istentől. És azt mondja, hogy márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben. Isten helyezett el téged. És neked ott van a helyed, ahová Isten helyezett. És sokszor nehéz elfogadjuk. Sokszor nehéz elfogadnunk azt a helyet, ahová Isten elvitt minket. De lehet, hogy gondom van az ajándékommal. Nem is az én ajándékommal, hanem a Gyula ajándékával, mert ez egy sokkal jobb ajándék. Istennek egy sokkal jobb ajándékot, egy sokkal szebb ajándékot adott. Én csak egy ilyen pici műanyag autót kaptam. A Gyula meg egy ekkorát. Bele lehet ülni, és azzal száguldozni lehet. Nekem meg csak ez a kis vacakot, amit itt tologathatok. Az övi a sokkal jobb. De csak térjünk ide vissza a gyülekezetre. Tehát a pásztor Kende, de jó ajándéka van neki, azt a lelki pásztor. Bárcsak én lelki pásztor lennék. Ó, Isten, miért nem én vagyok a lelki pásztor? Én csak itt egy egyszerű kis, itt ülök mindig a hátsó sorba. Sokszor észre se veszik, hogy itt vagyok. Ó, de ha én állhatnék ott a pulpitusnál, vagy micsoda hangja van Gyulának, rá felnéznek az emberek, amikor ott áll a színpadon. Ó, tudod, csak én úgy tudnék énekelni. És lehet így. De Krisztus testében vagyunk, céllal. És az, ami a te ajándékod, az a tiéd, és arra, hogy használjad. Mire? Krisztus testének az építésére. Mert haszonra adatott. És lehet, hogy nem látványos. Nézz a kezedre. Nézd meg jól a kezedet. Mindenki megnézte a kezét jó alaposan? Mit láttok rajta? Meg kellett volna mosni. Nem? Látom a bőrömet, a körmömet, de csináljatok így. Hogy lehetséges ez? A bőröm nem képes erre. A körmöm nem képes erre. De ott vannak belül, amik nem látszanak. Ott vannak az inak. Ott vannak az izmok, amik mozgatják. Tudod, ott van a felszín alatt, nem látod. Látszólag nincsen nagy jelentősége, ha így ránézel külsőleg. Lehet, hogy a terészed úgy tűnik, hogy nem olyan fontos, mert nem olyan látványos. De igenis, a terészed az nélkülözhetetlen. Krisztus testének vagy a tagja. Isten, a mindenható és örökkévaló és egyedül bölcs Isten. Az az Isten, aki megteremtette az egész világot, és akivel megteremtett téged, aki örökkévaló, tehát akinek nincs kezdete és nincs vége. Aki azt mondja, hogy még a hajad szálainak a számát is tudja. Lehet, hogy nincs túl sok, de nem tudnád megszámolni. Próbáld meg az arcszőrzetedet megszámolni, vagy a szemöldöködet. De Isten tudja még a számát is. És azt is tudja, amikor egy hajszálad lehullik a földre. Te észre se veszed, de Isten tudja. És ez az Isten volt az, aki téged belehelyezett Krisztus testébe. Nem a véletlen, hanem pontosan akiben az egész, Efézus 2.21, akiben az egész test épült szép renddel rakatván. Értitek ezt? Isten, aki nem téved, nem tévedésből adta neked azt az ajándékot, amit adott neked. Nem csak véletlenül, elszúrtam. Nem tudom, történt-e már veled olyan, hogy valakinek rossz ajándékot adtál oda. Ezt nem neked akartam adni. Azt hiszem, nem nagyon történik ilyen velünk meg. Mennyivel kevésbé valószínű, hogy ez Istennel megtörténjen. Hogy nem jó ajándékot adott neked. Valamit elnézett. Ő pontosan tudja. Pontosan ismer téged. És személyesen elhívott abban, hogy járjál és növekedjél benne. És nem tudod most, hogy egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, egy 20 év múlva Isten hová fog vinni téged. De adott neked most egy ajándékot, amit azt mondja, hogy használjál. Mert te Krisztus testének a része vagy. Ahogy olvassuk 1 Korintus 12.12-be, mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy Krisztus is. János 15-ben azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Nem tehetek Krisztus nélkül semmit. Azt hiszem, ezt nem értjük. Azt gondolom sokszor, hogy én annyi mindent képes vagyok megtenni. De igazándból semmit nem tehetek Krisztus nélkül. Tehát már annyi kazánt javítottam meg. Most már nincs szükségem arra, hogy Isten segítsen. Meg tudom én azt oldani magam. Tudod, és kiadja az erőt, hogy felemeld a kezedet. Kiadja meg neked a kegyelmet, hogy még lélegezz. Tudod, és hogyha azt hiszed, hogy már ismert, tudsz valamit, akkor tudod, akkor csak legyél óvatos. Mert nem tudsz semmit igazándiból. Szóval Krisztus nélkül nem tehetek semmit. De nélküled, nem mondom, hogy Krisztus teste nem tehet semmit nélküled. De Krisztus teste szenved nélküled. Mi történik, amikor megvágod az ujjadat? Ki az, aki már megvágta életébe az ujját? Várjál, van itt egy kés. Tehát, mi történik, amikor megvágod magad? Vagy csak fáj valamilyen testrészed? Fáj a láb, kificamadott a bokád? Nem számít, csak a bokám. De kit érdekel, tudod? Csak a bokám. De nem tudok lábra állni. Ha nem működik rendesen, tudod, akkor az egész testem megérzi. Ha te nem vagy a helyeden, ha te nem vagy az elhívásodban, akkor azt egész Krisztus teste megérzi. Nem csak a helyi gyülekezet, az egész test. Nem tehetsz semmit Krisztus nélkül, de Krisztus testének hihetetlen szüksége van rád. Amikor nem használom az ajándékomat, amikor kilépek az elhívásomból, akkor nem fog megállni az élet. Tehát attól még a gyülekezet működni fog egy értelemben. De ugyanakkor szenvedni is fog. A hiányodat, akár mennyire is hihetetlen, és így ez volt, ami ez már erről beszéltem a szemeszterbe, ezekről a dolgokról, és ez annyira megérintett engem. Csak gondolkozzál így, hogyha te elmész a gyülekezetből, akkor nincsen gyülekezet. Mert gondolj bele ebbe, hogy mindannyian azt gondoljuk. Te is azt gondolod, nincsen rám szükség a gyülekezetbe. Rám sincsen, meg rá senkire. Akkor hol van a gyülekezet? Tudod, te vagy a gyülekezet. És együtt vagyunk a gyülekezet. Egy test vagyunk. És ahogy beszéltünk az ajándékokról az elején, és mondtuk, hogy az ajándék az egyik oldalról nagyon személyes. És van egy személyes felelősségem. Krisztus testében. Mert egy test vagyunk. És egyik oldalról azt gondolom, és lehet, hogy ezért majd megköveznek, nem tudom. Felvétel készül, úgyhogy veszélyes. De egyik oldalról nem lehet elvárás velem szemben. Ne értsetek félre. És nem lehet elvárás a másokkal szemben. Tehát én nem várhatom el a Gizimamától, bocsánat. Tudod, én nem várhatom el tőle, hogy kimenjen és lelket nyerjen. Nem várhatom el tőle, hogy igenis itt legyen az órán. Nem, tudod, nem kérhetem számon. De viszont van egy felelősségem. Van egy személyes járásom. És én egyedül állok Isten előtt. És elszámoltatható vagyok Isten felé. Nem azzal, amit mások tettek, vagy nem tettek, hanem azzal, amit én teszek, vagy nem teszek. Az én személyes felelősségem, hogy az, amit kapok, azt használjam. Ahogy ott volt a, segítsetek, Máté evangéliumában, bocsánat, mindjárt eszembe jut, mit akartam mondani. Mert még egy perc sem telt el, meddig szokott tartani ez a óra. Oké. Okay. Akkor nem tartunk szünetet, és nem lesz két óra. Ja, a Máté evangéliumában, most azon gondolkozom, hogy a gíráknak a példázata. Igen. Volt a gírák, meg mi a másik? A talentum, ez az, ezt keresem. Talentum, nem a gír. De hasonló, mint a kettő. De ott volt az egyik ember, ott voltál te, és kaptál 5 talentumot. Aztán ott volt a Gyula, ő 3-at kapott. És ott voltam én csak 1-et. És ez beszél erről, az ajándékainkról, a lehetőségeinkről, hogy mit kezdek vele. És nem számít, hogy mennyit kaptam. A kérdés az, hogy mit kezdek vele. És volt nekem egy kis jegyzetem, amiről abszolút nem beszéltem. Egy kicsit eltértem tőle. De és most eszembe jutott. Volt itt egy-két dolog, amiről akartam beszélni. De lehet, hogy nem tesszük, na mindjárt meglátjuk majd. Szóval van egy személyes felelősségem, hogy mit kezdek azzal, amit Isten nekem adott. Nem a pásztorom adja. Nem a szüleim mondták. Nem a gyülekezet várja el tőlem. A Gyula elkötelezte magát, hogy a dicsőítő csapatba énekel. És igen, a vezetője megkérdezheti tőle, hogy vasárnap délelőtt volt a próba. Hogy vagy, Gyula, mi van veled? Miért nem voltál? Mert a vezetője felé elszámoltatható. De én nem mehetek oda a Gyulához. Figyelj már, hát vasárnap énekelt mindenki, te meg nem voltál ott. Hát hol voltál? Nem az én dolgom. Én nem kérhetem számon. Sőt, bátoríthatom benne, hogy használja, ha tudom, hogy van egy ajándéka, de nem kérhetem számon tőle. Imádkozhatom érte. Szerethetem, bátoríthatom. És ez az a hozzáállás, ahogy a testvéreimhez hozzá kell állni. Efézus 4.16-ban ott volt, hogy ahogy Krisztus teste épül, növekszik Isten szeretete által. Ott van Isten szeretete, és ez az, ami megnyilvánul Krisztus testébe. Krisztus teste nem az a hely, ahol számon kérnek, ahol elvárnak tőlem, hanem Krisztus teste az a hely, és igazán erről szerettem volna beszélni. És egy kicsit beszéljünk erről. Mert minden ember vágyik arra, hogy tartozzon valahová. Igaz? Ezért vannak a különböző klubok, különböző csoportok, mert az emberek valahová tartozni akarnak. Ez ott van, ez a vágy az emberbe, hogy valahová tartoznia kell. Közösségre lettünk teremtve, alkotva. És mindannyian vágyunk arra, hogy elismerjenek minket, hogy elfogadjanak minket, hogy szeressenek minket. És mi az a hely, ahol ezt, ahol ezt mind megkaphatom? Krisztus teste, a gyülekezet, a helyi gyülekezet. Erről szól a helyi gyülekezet. Tartozom valahová, ahová Isten szelleme elvezetett engem. És annyira jó látni Gizinek a hűségét. Nem is tudom, hány éve ismerem már. Lehet, hogy te már régebben vagy, mint amilyen régen én jöttem a gyülekezetbe. De csak ámulatos. A hűségetek, a hűség, egy hihetetlen ajándék. De tudod, a gyülekezet az a hely, ahol el vagyok fogadva, ahová jöhetek úgy, ahogy vagyok. Nem számít, ha kudarcot vallottam. Nem számít, ha elszúrtam. De jöhetek, mert szeretve vagyok. Mert ott vagyok Krisztus testébe, ahol ott van a bátorítás. Ott van, igen, ott van a kijavítás is. Hála Istennek. Hála Istennek a pulpitusért. Mert amikor szükség van, akkor az ki fog javítani. Az az a hely, ahol szeretetben ki vagyok javítva. De legfőképpen a bátorításnak a helye, a gyülekezet, az elfogadás, az, ahová bármikor hazamehetek. Tudod, itthon vagyok. Sok helyre mehetnék. De a gyülekezet kellene az a hely lennie, ahol amikor minden, tudod, összedőlt az életembe, akkor a gyülekezet az a hely, ahová mennem kell. És saját tapasztalatomból tudom, sokszor nem oda megyünk, mert be vagyunk csapva. De ez az a hely, ahol nekem lennem kell. És annyira jó látni, amikor valaki visszajön, aki már mondjuk évek óta nem volt. Tehát olyan jó volt látni, ott van Gertrude. Tehát csak annyira örültem, amikor megláttam. Tehát és nem az volt, tehát, hogy hol voltál eddig? Tehát, hanem csak annyira megörültem neki, hogy látom. Annyira jó, amikor valaki visszajön. Amikor valaki bejön. És ez az a hely, ahol közel húzódhatok Istenhez. Ez az a hely, ahol igazán egy különleges módon megtapasztalhatom Isten jelenlétét és Isten szeretetét. Sehol máshol a világban nem fogod megtapasztalni ilyen módon. Krisztus teste az, ahol tökéletesen el vagy fogadva. Ahol tökéletesen szeretve vagy. És ez nem jelenti azt, hogy nem fog valaki megbántani téged. Nem jelenti azt, hogy nem lesznek surlódások. De mert hogy a Krisztus teste miből áll? Kikből áll? Húsvér emberekből. Húsvér emberekből. Akikben ott van a régi bűnös természet. És nem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk tökéletesek. De szeretve vagyunk. Isten szeretetével. És ott vagyunk Krisztus testében. Ott vagyunk a gyülekezetben, ahol Isten gyógyít minket, ahol Isten tanít minket, ahol kifejezhetem az ajándékaimon keresztül Krisztust, ahol leleplezhetem, és ahol leleplezik számomra Krisztust. És aztán mindjárt befejezzük. De még itt ezt a pár verset szeretném elolvasni veletek. Márpedig a 18. versről folytatjuk. Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol van a test? Így ugyan sok tag van, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincsen rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyik égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincsen erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alávalóbbnak nagyobb tisztességet adott. Nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Egymás tagjai vagyunk, egymás része vagyunk, egy test vagyunk. És egymásért vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy bátorítsuk a másikat. És amikor látom, hogy valamelyik testvér elbátortalanodtad, elbátortalanodott problémája van, akkor mit fogok tenni? Nem sétálok el mellette, hanem oda megyek és fel fogom építeni, mert neki sokkal inkább szüksége van. És mindannyiunknak szüksége van a bátorításra. A pásztor Kendének, a pásztor Dulónak, tehát a vezetőinknek szükségük van a bátorításra. De amikor látom, hogy egy tag szenved, egy testvéremnek problémája van, akkor oda mehetek és bátoríthatom. Amikor látom, hogy elkallódik valaki, akkor utána mehetek, és szerethetem. És nem kell kijavítsam, ha esetleg valamiben téved, hanem bátorítanom kell. Fel kell építsem, el kell neki mondjam, hogy Isten milyennek lát, hogy Isten milyennek látja. Milyennek lát minket Isten? Ez egy kérdés volt. Milyennek lát minket Isten? Szépnek, tökéletesnek. Milyennek lát még Isten? Szentek és fedhetetlenek. Szeplőtelenek. Csodálatosaknak. Szenteknek. Tisztáknak. Ilyennek lát. Ebben kell felépítsem, fel kell építsem magamat, és fel kell építsek másokat. Szükségünk van egymásra. Azt mondja a Prédikátor könyve, jobb a kettőnek, mint az egynek. Mert ha az egyik elesik, akkor ott van a másik, aki felemeli, aki felsegíti. Ez Krisztus teste. Ez Krisztus teste. Tag vagyok rész szerint. Isten belehelyezett engem. Azért, hogy bátorítsam Gizit. Azért, hogy felhívjak valakit telefonon. És csak megkérdezem, hogy vagy, mi van veled. Azért, hogy elmenjek és meglátogassak egy misszionárius valahol a világ másik végébe. Vagy egy e-mailt küldjek neki. Tagok vagyunk rész szerint. Azt mondja, hanem nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. 26. vers. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Amikor az egyik tag szenved, akkor azt az egész test együtt szenved vele. És amikor valamelyik tag valami dicsőségben, valami örömben részesül, akkor vele együtt örvendezünk. Vagy a másik helyen, ahogy mondja, hogy együtt sírunk a sírókkal, és együtt nevetünk a nevetőkkel. Tehát néha nincsenek szavaink, és nem tudom, hogyan tudnám bátorítani. De sokszor csak elég tudod, hogy odaülök mellé. Tehát együtt sírok a sírókkal. Tehát együtt érzek. És aztán a másik oldalról pedig ott van, amikor valami öröm van. Tehát akkor együtt örvendezünk. Erről szól Krisztus teste, hogy egymásért vagyunk. Nem magamért, hanem másokért. Az életem az már nem rólam szól, hanem másokról. Ahogy Filippi 2-ben mondja Pál, hogy ne keresse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét. Ahogy beszéltünk az elején, mondtuk az óra elején, hogy a világban, amikor kaptunk egy ajándékot, az öncélú volt. Azt én kaptam, az az enyém. És ha el akarod venni, vigyázz. De Krisztus testében ez teljesen más. Van egy ajándékom, ami azért van, hogy téged, meg téged bátorítson, építsen. És amikor használom az ajándékomat, és lehet, hogy csak annyit kaptam Istentől, hogy hűségesen ott vagyok minden Isten tiszteleten. Vagy csak imádkozom, és ezt a csakot, ezt inkább felejtsétek is el. Tehát, hogy, de nem látványos, nem szimpadias. Tehát otthon a belső szobában imádkozom a gyülekezetért. Tehát van ennél nagyobb dolog. Nem látványos. Senki nem látja. Senki nem tud róla. De tudod, csak hűséges vagyok. Hűségesen a hallgatok. És aztán vannak szavaim, amivel bátorítani tudok. Van egy elfogadó szívem, és hallani tudok, és elfogadni, és aztán Isten használni fog. És a csodálatos dolog igazándiból még az ajándékban, az, hogy Isten adja nekem, de ahogy mondtam, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Igazándiból nem is én teszem, hanem Isten teszi rajtam keresztül. Én nem tudom a Gyulát bátorítani, de Isten rajtam keresztül tudja bátorítani. Isten rajtam keresztül tud munkálkodni. És ne becsülj le, tudod, azt a keveset, amit van. És ne értékel túl sokra azt a sokat, amit van, hanem csak használd, csak járj Istennel, és a végezetül, megtalálom a jegyzeteimben, hanem akkor megkeressük a Bibliába. De megtaláltam. És hogy beszéltünk a személyes felelősségről. Ott van János 21. A 21-22, a 21-es vers és a 22-nek a vége. Akkor pedig Péter ránézett arra a tanítványra, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? És a 22. vers végén azt mondja Jézus neki: te kövess engem. Egymás részesei vagyunk, de egy személyes járásom van Istennel. Az én felelősségem igazándiból, hogy kövessem Krisztust, hogy járjak vele, hogy az ő lábnyomaiban járjak. Már lehet, hogy nem is jó szó ez, hogy a lábnyomaiba. De hogy őt kövessem, hogy járjak az én személyes elhívásomban. És annyira megáldott, azt hiszem tegnap volt Pásztor Kendének ez a gondolata, de lehet, hogy nem tudom. Tehát, hogy igenis hatással vagyunk a világra, hatással vagyunk egymásra. Az én életem lehet, hogy olyan picinek tűnik, az életem lehet, hogy olyan jelentéktelennek tűnik, de igenis hatással vagyok. Hatással vagyok a légkörre, és nem kell, hogy a légkörnek alávessem magam, hanem járhatok Krisztussal. Járhatok Krisztussal, és lehet egy nagyon egyszerű életem. Nem kell nagy dolgokat tegyek, és lehet, hogy egy nap nagy dolgokat fogsz tenni. De ma csak járjál Krisztussal. Ne azzal foglalkozál, hogy a másik ember mit csinál. De hát a Béla az nem jár Istennel. Ő miért nem jár? De nem, te mit csinálsz? Te kövessél engem. Én téged hívtalak el személyesen. Téged helyeztelek bele Krisztus testébe. És te kövess. Te legyél ott. Te járj velem. És aztán lehet, hogy te leszel az az ember, aki visszahozott Bélát. Lehet, hogy te leszel, aki bátorítani fogod őt. És lehet, hogy te leszel egy nap, aki itt fogsz állni és tanítasz. Vagy te fogsz fentállni a színpadon és énekelsz. De lehet, hogy 20 év múlva is, csak a hátsó sorban, vagy 50 év múlva is. Még mindig ugyanazon a széken ülsz. Emlékszem Pásztor Schellernek egy üzenetére. Mondta, hogy ott van a neved a szék hátán. Tudod, ott ülsz. És hűséges vagy. És lehet, hogy azon gondolkozol, hogy mit tettem én az elmúlt 50 évben. Tudod, és elgondolkozol rajta. Lehet, hogy nem tettem túl sokat. Isten hozott, Krisztián. Még az ámenre pont beértél. lehet, hogy azon gondolkozol. Tettem én valami nagy dolgot, tettem én bármit. És lehet, hogy valaki azért van ott a gyülekezetbe, mert látja a te hűségedet. Látja, hogy ott voltál 20 évvel ezelőtt is, meg 30-al. És emiatt most ő is ott van a gyülekezetbe. Ne becsüld le azt, amit Istentől kaptál. Tudd, hogy kitől kaptad az ajándékodat. Tudd, hogy ki az, aki belehelyezett Krisztus testébe. Ki az, aki elhívott a gyülekezetbe. Nem ember. Nem az, aki az utcán megszólított, hanem Isten. Az ő tervének a része vagy. És ő pontosan tudja, hogy rád hol van szükség. Ő semmit sem tesz véletlenül, hanem mindent céllal, tökéletesen eltervezve. Tökéletesen eltervezve teszi. Istennek Van egy tökéletes akarata és egy tökéletes terve. És nincsenek benne hibák. Ez nekünk egy kicsit fura. Elég gyakran dolgozom az építőiparba. És sok tervrajzot láttam már. És aztán, amikor ott vagy az építkezésen, akkor vakarhatod a fejedet. Ez a cső hogy került ide? Nézed a tervrajzot. Valami nem stimmel. De Istennél nincs ilyen. Isten mindent okkal tesz. Isten mindent céllal tesz. És te is céllal vagy itt. Nem csak itt, hanem úgy értem, hogy Krisztus testében céllal vagy. És ha nem tudod, hogy miért, akkor csak legyél türelmes. Csak legyél türelmes. Csak kövesd Istent. Imádkozzál. Kérd Istent. És Isten használni fog. Isten használni fogja az életedet. És valakit bátorítani fog. Valakit fel fog építeni. És csak annyira hálás vagyok értetek. Mindannyiatokért. Meg így a gyülekezetben az emberekért. Te csak annyira jó itt lenni. Amen. Drága Urunk, csak köszönjük neked. Köszönjük ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönjük az embereket, Urunk. Te csak köszönjük a barátainkat, Uram. És csak köszönjük, hogy egy sokkal nagyobb dolognak vagyunk a részesei, mint amit mi azt el tudnánk gondolni, Urunk. Hogy valami sokkal hatalmasabbnak. És csak köszönjük, hogy neked van egy tökéletes terved az életünkkel, hogy célod van az életünkkel, és hogy te jó véget gondoltál nekünk, Uram. Köszönjük, hogy te a rossz dolgokat a jóra munkálod, Uram. És csak köszönjük, hogy egy nap majd szemtől szembe állhatunk veled. És lehet, hogy most nem értünk annyi mindent, de akkor majd megértjük, akkor majd meglátjuk. És csak köszönjük ezt a kiváltságot, hogy részesei lehetünk ennek a tervnek, hogy részesei lehetünk Krisztus testének. Köszönjük, Jézus, a drága nevedben. Amen. Van-e kérdésetek esetleg? Vagy valami gondolatotok, amit meg szeretnétek osztani? Igen. Annyira nem értjük, és nagyon sokat gondolkoztam így ebbe az elmúlt időszakba ezekről, és talán hallottátok, mert már egyik felajánláskor meséltem ezt a történetet. Nem biblikus, illetve nem, de biblikus, de nem bibliai történet, hanem egy mese a hajócsavarról. Pontosabban a történet az a hajó Manóról szól. Hajó Manó. Pici ember. Szóval a lényeg az, hogy pici emberke egy hatalmas hajón. És azt mondja, hogy az ő hajóján minden rendben van, minden tökéletes, és mindennek megvan a maga helye, és maga feladata. És aztán jár kell a hajón, és szegény Gyula nem lesz könnyű helyzetbe. De ott jár kell a hajón, és aztán egyszer csak egy sóhajtást hall. És körbenézés, nem lát sehol senkit. Aztán egyszer csak észreveszi. Van a nagy hajtókar, ami mozgatja a hajó... Mindegy, szóval nagy hajtókart. Hát, ami mozgatja, ja, igen, a motort, meg összeköti, mozgatja a hajót igazándiból. És van benne egy picike csavar. És az sóhajtozik, unatkozik. És ott van lent a gépházban, nincs szem előtt, senki nem foglalkozik vele. Lent van a kazánházba, mélyen a pincébe. És azt mondja, hogy hát velem senki nem foglalkozik. Én itt nem számítok. Nincs is rám nagy szükség. Semmi szükség nincs rám. És hányszor gondolkodunk így? Könnyen gondolkodhatunk így. Rám nincs szükség. Pásztor tegnap se vett észre, nem köszönt nekem. Senki se szólt hozzám. Én itt nem számítok. Így volt ez a kis csavar is. És aztán hajómanó bátorítja. Biztosan van valami feladat, mégiscsak biztos van valami célja, hogy ott van. És aztán kitör egy nagy vihar a tengeren. És rázza össze-vissza a hajót, és egyszer csak megáll a hajó, és nem megy. És ott áll a hajómanó, és nem érti, hogy miért nem megy a hajó. És jön, megy, és egyszer csak lenéz a lába elé, illetve meglátja a hajtókaron a kis lukat. És lenéz, és ott van ott alszik éppen az a kis csavar lent a földön. És azt mondja neki a hajómanó, most nagyon figyelj! Hallottátok? Most nagyon figyeljetek! És megfogta azt a pici csavart. Azt a kis jántéktán csavart. És azt mondta, most figyelj! És betette a helyére. És abban a pillanatban elindult a hajó. És azt mondta, hogy látod? Miattad működik a hajó. Miattad működik. Hallottad? Miattad. Miattad működik Krisztus teste. Ahogy mondtuk az üzenetbe, nélküled, igen, nem tudunk Krisztus nélkül tenni semmit, de nélküled nincsen gyülekezet. Az a csöpnyi csavar, picike, látszólag jelentéktelen, de hihetetlenül fontos. És ugyanígy van velünk. Ott vagyunk Krisztus testében. És lehet, hogy nem vagyunk túl látványosak. Nem vagyunk hogy mondják ezt, amikor valaki így a reflektorfénybe, köszönöm. Tudod, de lehet, hogy te vagy az a csavar, amelyik a reflektort ott tartja a helyén, és ami rávilágít a Gyulára, amikor énekel. Ja. És azt gondolom én is, hogy ezt minden hívőnek hallania kéne. Isten áldjon benneteket.